segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, látod megsebzett szívünket, látod, Urunk, hogy szívünk összeroskad azoktól a terhektől, amiket hordozni kell. A vesztesség, a szenvedés, a fájdalom, a betegség, a nélkülözés terhét. De Urunk, kérünk azért, hogy Te könnyíts most ezen a terhen. Emberleg kilátástalannak látjuk, de Urunk, hisszük azt, hogy Te ott is tudsz vigasztalni, ahol embereknek reménytelen. Hogy neked ott is hangozhat a reményteli feltámadás igéje, ahol mi emberek csak szótlanok és csendben vagyunk. Urunk, könyörgünk azért, hogy így szóljon most a Te drága igéd, és add, hogy tudjunk figyelni mindarra, amit készítettél számunkra. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Hóseás próféta könyvének 13. fejezetében, a 14. verset, valamint János evangéliumának 14. fejezetében az első 3 verset a következőképpen. Hóseás próféta könyvében így hangzik az ige: kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised halál, hol a fullánkod holtak hazája? S János evangéliumában pedig Jézus ezt mondja: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy említettem az elején, egy különleges Isten tiszteleten lehetünk ma együtt. 12 meghívót küldtünk ki, 12 családot szólítottunk meg, mert az elmúlt egyházi esztendőben Isten, az élet és a halál ura, 12 embert szólított el erről a földi pályáról, a gyülekezetünkből. A legfiatalabb, 49 esztendős, a legidősebb, 95 éves. Az átlag életkoruk 77,66 év volt. Azonban emögött, az életkorok mögött emberi élettörténetek, örömök és szenvedések, magasságok és mélységek, sikerek és kudarcok, könnyek és mosolyok voltak. Az emberi élet egyik, ha nem a legnagyobb bánata, amikor valakit, akit szeretett, akihez kötődött, aki felnevelte, aki mellette leélt egy életet, azt el kell kísérni ebből a földi életből. Ez az elválás, ez a búcsú azért szívszorító, mert a halál elragadta őket tőlünk, mellőlünk, és ebben a földi életben soha többet nem találkozhatunk velük, És ki tudja, hogy van-e egyáltalán viszontlátás később. Isten ebben a nagyon komoly, szívszorító veszteségben, a halállal való szembesülésben nem szeretne kétségek között hagyni, nem szeretne kérdőjeleket hagyni az életünkben. Egyik, ha nem a legfontosabb kérdésében. Mindannyiunkat foglalkoztatnak azok a különleges kérdések, hogy mi van a halál után, van-e élet a halál után, hol leszünk a halál után, vajon mindenki üdvözül-e, aki meghal, meg lehet-e térni a halál után, megismerik-e egymást azok, akik elköltöznek, Jézus mit mond erről, egyáltalán beszél-e erről. Nyilván arra nincsen időnk, hogy most minden kérdésre választ adjunk, de arra választ találhatunk ezen a mai napon, hogy milyen élet van a halál előtt, és milyen élet lehet a halál után. Azért kell erről nagyon őszintén beszélni, mert sokszor nagyon nagy kavalkád van emberek fejében. Sokszor még a templomba járók sem látnak ebben a kérdésben tisztán. És mivel ez a kérdés húsba vágó kérdés, mivel ez minden túlzás nélkül élet-halál kérdés, ezért nagyon figyeljünk, és minden tévhitet, minden emberi elképzelést tartsunk magunktól távol, és engedjük, hogy nagy alázattal fogadva megértesse velünk Isten szent lelke az élet és a halál utáni élet, és a halál után bekövetkező minden eseményt. Engedjétek meg, hogy először a második kérdéssel kezdjem, mert ha erre a nagyon fontos kérdésre választ találhatunk, akkor minőségbeli változást idézhet elő mindannyiunkban az első kérdésre adott válasz. Így hangzik tehát a második kérdés, milyen élet van a halál után. Jézus Krisztus nem hagyott bennünket kétségek között, és minden embert belülről izgató, feszítő, másokat marcangoló kérdésben nem hagy bennünket bizonytalanságban. A Szentírásban egyértelműen és világosan olvashatunk arról, hogy van élet a halál után. Minden kétséget kizáróan Isten egyértelművé tette mindannyiunk számára, hogy van élet a halál után. Jézus Krisztus világosan beszél arról, hogy nem szűnik meg minden, nem a teljes és végleges megsemmisülés van az utolsó szívdobbanás után. És teljesen bizonyosak lehetünk afelől, hogy a halál nem pont az életünk végén, mondván, hogy vége mindennek, befejeződött. És afelől is bizonyosak lehetünk, hogy nem is kérdőjel, mintha teljes bizonytalanságban lennénk és élnénk az életünket, hogy vajon mi lesz utána. Nem is felkiáltó jel, mintha megrémítené, vagy ijesztegetni szeretnénk egymást a halál kérdésével. Jézus Krisztus arról beszél, hogy amikor befejezzük ezt a földi életünket, akkor kettős pont kerül oda. Ami azt jelenti, hogy ha nyelvtanilag nézzük, kettős pont mindig akkor kerül egy mondat mögé, ha van folytatás. Az ószövetségi igénk, ami így hangzik, kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól, hol van a tövised halál, hol a fullánkot holtak hazája, beszél arról, hogy van halál, hogy van holtak hazája. Van, amit kész tényként kezelünk, a halált nem kell különösképpen bemutatnunk, nem kell megmagyaráznunk, hiszen nap mint nap szembesülünk vele. Látunk elmenni hírességeket, látunk elmenni családtagokat, látunk elmenni szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket egyaránt. A halál ilyen formában sem válogat, teljesen mindegy, hogy kinek mekkora a vagyona, hogy hogyan élt, hogy hogyan nevelkedett, hogy hogyan szocializálódott, a halállal mindenkinek farkas szemet kell nézni előbb vagy utóbb. A halál az, amikor az emberi élet, a test megszűnik tovább élni, amikor a biológiai élethez szükséges, nélkülözhetetlen szervek már többé nem működnek. Amikor leáll az agy, leáll a szív, leáll a keringés. Ezt orvosilag, anatómiailag megállapítják. Szokták is mondani orvosok, hogy beállt a halál állapota. És ahogy a halál egy állapot, és itt térnék át a másik szóra, Hóseás könyvéből, úgy a holtak hazájának két fontos része van. Az egyik része az állapot, a másik része pedig a hely. A holtak hazája szót lehet pokolnak, lehet kárhozatnak is fordítani. Az Istentől elszakadva élő ember a pokolban van, a kárhozat állapotában van. Erről beszél a Szentírás. Az Istentől való elszakítottság a pokol, a kárhozat. Pokollá akkor vált az ember élete, amikor Istentől elszakadt. Ebbe a kárhozat állapotába születik minden ember kivétel nélkül. Hadd hangsúlyozom még egyszer, vannak, akik ezt nem hiszik el, vagy nem akarják elhinni, vagy nem akarják tudomásul venni. Minden ember ebbe az állapotba születik bele. Ebbe az Istentől elszakadt állapotba. Nem születünk hívőnek, nem születünk megtérként, újjászületetként. Minden ember ebbe az állapotba születik bele kivétel nélkül. Ebben az állapotban születik, és hogyha Jézus Krisztus nélkül hal meg, akkor ebben az állapotban maradva a kárhozatba kerül. Már nem csupán a kárhozat állapotában van és hal meg, hanem a kárhozatba kerül, ami pedig már nem csupán az állapot, hanem a hely is. Természetesen nem úgy kell elképzelni, ahogy sok esetben illusztrálják is a poklót, a kárhozatot, hogy egy hatalmas, gőzölgő üstben kavarja az ördög a szenvedő, jajveszékelő embereket. Sokan így illusztrálják, meg így képzelik el. A kárhozat nem ilyen. A kárhozat nem ez. A pokol nem ez. A pokol, a kárhozat nem egy olyan hely, ahol lépten nyomon égő, az emberi testet marcangoló tűz fájdítja az ott létet. A pokol, a kárhozat az a hely, ahol nincs Isten, nincs lehetőség arra, hogy Istent emberek megismerjék, nincsen onnan visszatérés, hanem ez egy olyan hely, ahol örök, végtelen időre az Istentől elszakadt állapotban töltik az elkárhozottak az idejüket. És ezt vegyük nagyon komolyan. Nem arról van szó, hogy itt bárkit is meg szeretnénk félemlíteni. Nem arról van szó, hogy bárkit is rémizgetni szeretnénk. Annyira előttem van, amikor egy temetési szolgálatot végeztem, akkor beszéltem arról, hogy van a halál után élet, örök élet, de van a halál után kárhozat, van pokol. Az emberek inkább csak az örök életről, a mennyországról akarnak hallani. És azon a temetésen beszéltem arról, hogy nem csak örök élet van, nem csak mennyország van, nem csak öröm van, nem csak boldogság van, hanem van pokol is, van kárhozat, hogy ezt vegyük nagyon komolyan. És amikor a sírtól, elköszönve a gyászoló családtól elmentem, hallottam gyors lépteket, jött valaki utánam. és olyan számon kérően tette föl a kérdést, hogy miért ijeszgetem a gyászoló gyülekezetet? Miért akarom megrémíteni az embereket? És szeretettel el kellett mondanom, hogy nem az a rémizgetés, amikor elmondja valaki, hanem az a fájdalmas, amikor valaki eltitkolja. Nem abban az orvosban bízunk, aki eltitkolja a diagnózis után a betegséget, hanem az, aki őszintén elmondja, és elmondja, hogy mi a megoldás. Nagyon buta magatartás lenne, nagyon buta hozzáállás lenne, ha azt gondolnánk, hogy az a rossz orvos, aki őszintén beszél arról, hogy mi a diagnózis és mi a következmény. És el kellett mondani ennek az illetőnek, hogy van pokol, és ez nem rémizgetés, hanem erről őszintén beszél a Biblia és beszél a Szentírás. Tehát a pokol, a kárhozat az a hely, ahol nincs Isten. Nem arról van szó, hogy Isten ott ne lenne hatalmon. Nem arról van szó, hogy az egy Istenen kívüli állapot. Nem erről van szó, még mielőtt valaki félreérteni. Nem. De a pokol, a kárhozat az egy olyan hely, ahonnan nincs visszatérés. Örök, végtelen időre az Istentől elszakadt állapotban töltik az elkárhozottak az idejüket, az örök életet. Mert ilyen formában van örök élet itt is, meg van örök élet ott is. Ha azt mondtuk, hogy a pokol, a kárhozat, a holtak hazája egy állapot is, akkor a másik megalapításként pedig azt kell mondanunk, hogy egy olyan hely a pokol, ahonnan nincsen visszaút. Nincs visszaút. Ami ezt a kettőt élesen megkülönbözteti egymástól, az az, hogy az állapotból van visszaút, a helyből már nincs visszaút. És ez egy nagyon éles különbség. Az állapotból elkészített Jézus Krisztus egy visszautat, de arról a helyről, ha valaki a halála után a pokolba, a kárhozatba kerül, akkor onnan nincs visszaút. Nincs visszaút. És ezért különösen is nagy hangsúlya van annak, hogy minden itt dől el. Különösen is felértékelődik az emberi élet, amit itt töltünk ebben a néhány évtizedben. És ezt erősítette meg Jézus Krisztus, amikor a gazdag és Lázár példázatát elmondta. Ott hangzik el az a fontos mondat, hadd idézzem Lukács evangéliumának 16. fejezetét. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessenek, jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mondja a gazdag Ábrahámnak, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Tehát a kárhozat nem csak egy állapot, amiben volt ez a gazdag ember, hanem a kárhozat az egy hely is, a gyötrelem helye. Nincs átjárás, mert olyan hatalmas szakadék tátong e két állapot és e két hely között, ami áthidalhatatlan. És ahogy a pokol, ahogy a kárhozat, a holtak hazája állapot és hely, úgy azt kell mondanunk a Szentírás ismeretében, hogy a menny egy állapot is és egy hely is. Ha az állapotot nézem, akkor az Istennel megszakadt kapcsolatot Jézus Krisztusban helyre lehet állítani. Helyre lehet állítani vele, helyre áll a bűneset előtti állapot, azaz Jézus Krisztus által lesz személyes kapcsolatom a mennyei atyával, és ez maga a menny. Ha Ha a mennyet nézem, mint helyet, akkor pedig arra az ígéretre tekintek, amit Jézus maga mondott, hogy egy helyet készít mindazoknak, akik benne hittek, vele jártak, vele kötötték össze az életüket, valamint benne és vele fejezték be a földi életüket. Amikor arra keressük a választ, hogy milyen élet van a halál után, akkor Jézus Krisztus világosan elmondja, hogy van egy örömteli állapot, és egy örömteli hely, és van egy gyötrelmes állapot, és egy gyötrelmes hely. Hósás prófétán keresztül Isten beszél arról, ő nem rejti véka alá, nem titkolja el, nem apróbetűs részként van, hogy van halál, van holtak hazája, azaz van a földi életnek vége, és van pokol, és van kárhozat. Ez nem kisbetűs rész. Ez ugyanolyan méretű betűvel van leírva, mint amilyen méretű betűvel le van írva az is, hogy van örök élet. Most már tudjuk, hogy ez állapot is, és hely is. És az, hogy ki hol tölti a halál után az örökké valóságot, az itt dől el ezen a földön. Hol töltöd az örökké valóságot? És szegeződjön nekünk ezen a mai délelőttön az a húsba vágó kérdés, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Neked mindegy? Drága testvérem, neked mindegy, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Mindegy, hogy mi vár rád a halál után? Mindegy, hogy milyen lesz a folytatás? Drága testvérem, ne legyen mindegy, mert ahogy a halál visszafordíthatatlan, a kárhozat elkerülhetetlen. Ha valaki így gondolkodik, hogy neki mindegy, akkor nem csak visszafordíthatatlan a halál, hanem elkerülhetetlen a kárhozat. És tudom azt is, hogy korunk emberét nem rendíti meg az a tény, hogy elkárhozik. Én tisztában vagyok ezzel. Hogy nem rendül bele a szíve, hogy hidegen hagyja, elmegy mellette, elengedi a füle mellett, vajon ezen a délelőttön te megrendülsz-e, hogy egy visszafordíthatatlan helyre készülsz? Megrendül-e a szíved ebbe, drága testvérem? Hogy egy olyan helyre készülsz, ahonnan nincsen visszaút? Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, mondtátok-e már, ha tudtam volna. 23 évvel ezelőtt volt egy autóbalesetem, ahonnan egy kisebb sérüléssel itt mehetünk vissza, Péter, ahonnan egy kisebb sérüléssel, de kiszálltam az autóból, a mentő vitt el a kórházba, de kisebb zúzódásokkal megúsztam a balesetet. Édesanyám autóját sajnos totál károsra törtem az én hibámból, sajnos figyelmetlen voltam egy gyalogátkelő helynél. A balesetet követően nagyon sokat gondolkodtam azon, ha tudtam volna, hogy ez történik, akkor aznap reggel nem szállok autóba, vagy nem azon az útvonalon megyek, és lehetne sorolni, ha tudtam volna. De tudjátok, ez nem így működik, mert nem látunk a jövőbe. Ha tudnánk, akkor biztosan valamilyen formában elkerülnénk nehéz, visszafordíthatatlan kimenetelű dolgokat. Isten azonban felfedte azt, hogy a földi életünk végén a halál ajtaja, miután kinyílik, van folytatás. Isten ígéje erről beszél, hogy van folytatás. Talán amikor te átlépsz ezen az ajtón Jézus Krisztus nélkül, és megdöbbensz, hogy mi vár reád oda át, talán lehet, hogy te is azt mondanád, ha tudtam volna. De akkor már ez, ahogy rajtam sem segített a baleset után, rajtad sem fog segíteni ez a mondat, ha tudtam volna. Mert az a különös helyzet van, hogy nagyon sok ember hall arról, hogy van Isten, nagyon sok ember hall arról, hogy van mennyország, hogy van pokol, hogy van kárhozat, hogy van Jézus Krisztus, hogy van kereszt halál, de mégsem rendíti meg az embereket, hanem elmegy a fülük mellett, nem veszik komolyan, pedig ez valóban élet-halál kérdés. Ha tudtam volna, nem segít egyikünkön sem. Főleg úgy, hogy most már hallottál róla, drága testvére. Most már hallottál. Most már tudod, hogy milyen állapotba születtél bele. Most már tudod azt, hogy milyen hely vár reád, hogyha Jézus Krisztus nélkül éled az életedet. És ott nem mondhatod azt, hogy ha tudtam volna, mert tudod, csak elengedted a füled mellett. És nem veszed komolyan, és nem törődsz vele, és élsz ugyanúgy tovább. És milyen szívesen takarózunk ezzel a mondattal, ha tudtam volna. Ezért nem mindegy, hogy mit mondunk. Ha tudtam volna, nem segít egyikünkön sem, főleg úgy, hogy tudod már, mi a következmény. Ezért nem mindegy, és így nézzük az első kérdésre, amit az elején felvetettem, hogy milyen élet van a halál előtt. Mert amilyen életem volt a halál előtt, olyan életem lesz a halál után. Ha Jézussal éltem, Jézussal folytatom oda át. Ha Jézus nélkül éltem, akkor Jézus nélkül folytatom oda át. És ezt vegyük nagyon komolyan. És lehet azt mondani, hogy nem érdekel, de hidd el, ott fog. És nem takarózhatunk azzal, ha tudtam volna. Nem lehet ezzel mindig takarózni. Lehet, hogy édesanyámnál is bepróbálkozhattam volna a baleset után. Anya, ha tudtam volna, nem arra megyek. Ez nem segített volna sem rajta, sem az autón, sem rajtam. Nem segített volna. És rajtunk se segít, hogy elengedjük a fülünk mellett, és amikor majd meg kell állni az utolsó napon, akkor azt mondjuk, ha tudtam volna. Nem takarozhatunk ezzel. És vegyük nagyon komolyan ezt a mondatot, ha Jézussal éltem, Jézussal folytatom oda át. Ha Jézus nélkül éltem, Jézus nélkül folytatom oda át. Azt olvashatjuk Hósás könyvében, kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Kiváltom őket, megváltom őket. Már az Ószövetségben Isten arról beszél, hogy ebből a kárhozat állapotából ő meg fog váltani, ki fog váltani. Már az Ószövetségben beszél erről Isten. Sok helyen én csak egyetlen egy mondatot ragadtam ki az Ószövetségből. Egyetlen egy prófétától, Hóseástól. Beszél arról az Ószövetség, hogy el fogja küldeni Isten a Messiást, a szabadítót, Jézus Krisztust, aki a halál állapotából meg fog szabadulni, mert az ember bűnének, Istentől való elszakadt állapotának a következménye a halál, a kárhozat. Ő ebből az állapotból akar megszabadítani, és ezért kínálja fel minden ember számára a menekülést, a szabadulást. Egyedül ő tud kiszabadítani. Egyedül ő. Sem a jó cselekedetek, sem az adakozás, sem a jó szándék, sem a jellem, sem a jóságunk, sem a szolgálataink nem adnak szabadulást a bűneinkből, hanem egyedül Jézus Krisztus. És ezért hirdetjük Jézust. Mert ennek a világnak Jézusra van szüksége, és neked is Jézusra van szükséged. Ő ebből az állapotból, a kárhozat állapotából kínál minden ember számára szabadulást. De a kárhozat helyéről már nem kínál. Már lezárult, már vége, már elvégeztetett. Mert minden, amit az előbb is mondtam, minden itt dől el ezen a földön. Minden. És amíg itt élünk, amíg dobog a szívünk, amíg tudunk gondolkodni, és amíg van értelmünk, amíg van akarati szándékunk, amíg van döntési lehetőségünk, amíg döntési helyzetben vagyunk, addig Isten Jézus Krisztusban mindenki számára fölkínálja a kárhozat állapotából való szabadulást. Minden ember számára. Kivétel nélkül. Mert ő nem akarja, hogy elkárhozzunk, hanem azt akarja, hogy a menny állapotában legyünk, és a mennybe kerüljünk. Ezért küldte el Jézus Krisztust, hogy abba az állapotban, amiben beleszületünk, segítsen rajtunk. Talán most még azt mondod, hogy rajtam nem kell segíteni, nem kértem. Vagy talán azt mondod, hogy nincs rá szükségem, meg vagyok én nélküle is. Talán azt mondod, hogy megoldom én magam, kezembe veszem a sorsomat, kezembe veszem az életemet, majd én irányítok mindent. De hidd el, el fog jönni az a pillanat. És lehet, hogy már késő lesz, és azt fogod mondani, ha tudtam volna, de az már rajtad nem fog segíteni. Az segít, ha elfogadod. Az segít, ha elfogadod, amit Isten kínál Jézus Krisztusban. A kegyelmet, a bűnbocsánatot, az életrendezést, a megváltást. Ha ezt elfogadod, megváltozik az életed, és ez más lesz minőségében, tartalmában, ahogy addig éltél, és más lesz a következménye is. A Jézussal élt életnek a következménye a bűnbocsánat és az örök élet. Azaz a menny állapota és a menny helye. A Jézus nélkül élt életnek a következménye a bűn rendezetlensége és a kárhozat, azaz a pokol állapota és a pokol helye. Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy ezt az állapotot megváltoztassa. Ő azért jött, hogy ott az az alsó rész megváltozzon. Kereszthalála, bűnbocsánata az Istennel való kapcsolatot helyre rakja, és a kárhozott állapotából a menny állapotába akar helyezni mindannyiunkat. Azonban, ahogy a Lukács 16-ban olvastam, ha valaki a pokol helyén van, ott már nincs átjárás, ott már nem fog tudni átmenni, azon már Jézus nem fog tudni segíteni. Mert itt volt rendelkezésedre, rendelkezésünkre állt ez az idő, amit itt kaptunk. De ő azért jött, hogy megváltozzon az állapot, és megváltozzon a hely. És ezért mondja Pál apostol, azt olvassuk a Kolossé levélben, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszekezve a keresztfára. A minket terhelő adós levelet. Azt a temérdek mennyiségű bűnlajstromot Jézus Krisztusra terhelte, és odaszegezte a keresztfára. Ami engem kellett volna, hogy sújtson, azzal Isten az ő fiát sújtotta. Hogy ebből az állapotból megmentsen, amiben beleszületünk. És Jézus Krisztus feltámadása és elmenetele pedig azért történt, hogy a kárhozat helyéről a menny helyére helyezzen, és ezért mondta Jézus János evangéliumának 14. fejezetében, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Drága testvérem, milyen állapotban vagy? Nem egyszerűen az a kérdés, hogy most ebben a pillanatban milyen érzelmi, milyen lelki állapotban vagy, bár az is nagyon fontos, és tudom, hogy a gyász, tudom, hogy a veszteség, a fájdalom kiheverhetetlen, és ez olyan állapotot idéz elő, amin szeretnél változtatni, de most egy hosszabb távú kérdésként teszem ezt föl, milyen állapotban vagy? A menny állapotában, vagy a kárhozat állapotában? Milyen állapotban ülsz itt? A menny állapotában, mert bizonyosságod van afelől, mert elfogadtad Jézus Krisztus kereszthalálát, váltságát, bűnbocsánatát, kegyelmét? Vagy a kárhozat állapotában, mert eltolod magadtól a rendezés lehetőségét? Mert nem akarsz róla tudomást venni, és nem vagy hajlandó észrevenni azt, hanem csak takarózol azzal, majd ha tudtam volna, akkor elintézzük. Nem tudjuk elintézni. Ne várd meg a ha tudtam volna mondatot, mert az már késő, hanem dönts még ma erről az állapotról, mert Jézus Krisztus már mindent elkészített, minden elvégeztetett, és most rajtad a sor, hogy szeretnél-e ezen az állapoton változtatni. 12 gyertya fog égni nem sokára itt, a mécsesekben. 12 drága szerettünk, testvérünk elment ebből az életből. Az ő elmenetelük mindannyiunkat, itt maradottakat figyelmeztetett, hogy neked is és nekem is el kell menni. És nem tudjuk, hogy ki hogyan ment el. Nem is feladatunk vizsgálni. Nagyon nagy alázatra van szükségünk, amikor erről beszélünk. Nekünk nem azokról kell beszélni, akik már elmentek, hanem nekünk azokkal kell beszélni, akik itt vannak. És nekik kell odaszegezni a kérdést, hogy drága testvérem, lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy 20 év vagy 50 év múlva, nem tudjuk, be fog következni, mert bezáródik az életed könyve. A kérdés az, hogy milyen állapotban mész el, és ne halogasd, ne patópáloskodjál, és nem mondd azt, hogy ej, ráérünk arra még, hanem vedd komolyan, mert egyikünk sem tudja, hogy mely órában kell kilépnünk ebből az életből. És ha te abban az órában lépsz ki, az életből, amikor még a kárhozat állapotában vagy, akkor te a kárhozat helyére fogsz készülni. De ha már most te rendezed, és az állapotod a kárhozott állapotából, a holtak hazája állapotából átkerül a menny állapotába, mert elfogadod Jézus Krisztus halálát, váltságát, kegyelmét és bűnbocsánatát, akkor te átkerülsz a helyre, arra a helyre, amit ő készített neked is, és nekem is. És talán most már érzed, talán most már érezzük, hogy miért életbe vágó, miért húsba vágó ez a két kérdés, ami elhangzott. Vajon szeretnél-e ezen az állapoton változtatni? Ha igen, akkor ne takarozza, ha tudtam volna, hanem jöjj és borulj le a kereszt alatt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te szembesítesz bennünket az élettel és a halállal, és szembesítesz bennünket az igazsággal. És Urunk, azért könyörgünk, hogy rendítse meg a szívünket mindaz, amit ma hallottunk. Hogy ne menjünk el mellette. És azért könyörgünk, és azért imádkozzunk, hogy valóban a te igéd rendítse meg a mi szívünket. Hogy abból az állapotból, amiben beleszületünk, ne úgy fejezzük be. Mert aki abba az állapotba hal meg, amiben született, arra a helyre kerül, ahol gyötrelem, ahol fájdalom, ahol visszatérés nélküli élet lesz. Urunk, kérünk azért, hogy ragyogjon fel számunkra a menny állapota és a menny helye. Az a hely, amit te készítettél mindazok számára, akik benned hisznek. Amen.